kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 91. Zsoltárból. A Zsoltárt végig olvasom, és ezért a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelemmel. A 91. Zsoltárból így szól hozzánk Istenünk igéje. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el mellőled, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel nem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet szabadításomban. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a szép napot. Köszönjük, hogy elmondhatjuk az ének szavával, hogy felvirradt, áldott szép napunk, mert minden nap szép és minden nap áldott lehet, amit veled kezdünk el. Köszönjük, hogy minden napunk ünnep lehet, mert benned hihetünk, benned bízhatunk és veled járhatunk. Köszönjük neked, hogy adtad ezt a napot is arra, hogy neked szenteljük, hogy elcsendesedjünk, hogy testünk, lelkünk elpihenjen a hét fáradalmai rohanása után, hogy megálljunk, hogy elcsendesedjünk, hogy rád figyeljünk. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk, amit felolvastunk a Zsoltárból, hogy te vagy a mi oltalmunk, a mi erősségünk, te vagy az, aki gondoskodsz minden szükségünkről, te vagy az, aki vigyázod a lépteinket, aki mellettünk vagy, akár gyászban, akár betegágyban vagyunk. Köszönjük neked, hogy te gondoskodtál rólunk így az elmúlt héten, és jöhetünk most hozzád, hozva eléd a mi életünk minden terhét. Te látod szíveinket, hogy ki milyen lélekkel jött most ide, milyen háttérből, milyen hetet hagyunk magunk mögött. Te látod a mi kétségeinket, a mi kérdéseinket, a mi félelmeinket, te látod a mi örömeinket is, a megtapasztalásokat, mind-mind hozzuk eléd a mi szívünket, a mi életünket. És szeretnénk azt, hogy ha most te lennél jelen, te lennél itt a középpontban, a te szent lelked által, azért könyörgünk, hogy te töltsd be a mi szükségeinket, add, hogy megtapasztalhassuk valóban a te szabadításodnak örömét, add, hogy tudjunk benned gyönyörködni, és tudjunk mi magunk is a te örömödre és dicsőségedre élni. Azért könyörgünk, hogy szólj most igéden keresztül, hogy felüdüljünk azáltal, hogy jó döntéseket hozhassunk, hogy megláthassuk a következő lépést. A te igéd világosságával járj át bennünket, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, mely alapján szólni kívánok köztetek, mely írva található egyrésztről Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 14. versben, a Zsoltárok könyvének 91. fejezetében, a 13. versben, valamint Máté evangéliumának 4. fejezetében, az első 2 versben. A fennnevezett helyekről így szól Isten igéje. És mondta az Úr a kígyónak, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És amikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezék. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán mondhatom így, hogy mindannyiunk gyermekkori élményei közé tartoznak a magyar népmesék. Ezek közül is bizonnyal emlékszünk azokra a mesékre, melyben főhős célja, hogy legyőzze a sárkányt. Legyőzze a sárkányt, amely egy nagyon szép lányt tart fogva. A sárkány legtöbbször az alvilágban, egy barlangban vagy egy tóban lakik, és rendszerint több feje is van. Azonban, ha végig pásztázzuk az emberiség egyetemes hagyományát, akkor is találkozunk a sárkány figurájával, kezdve az afrikai népmesékkel, a görög mondákon keresztül egészen Báthori Gáborig, aki néphagyomány szerint legyőzte az ecsedi lábban élő sárkányt. Egy kissé leszűkítve szemlélődésünket felismerhetjük, hogy a Bibliában is találkozunk számtalan sárkány vagy sárkány jellegű lényel. Maga ez a szó, hogy sárkány körülbelül 25-ször fordul elő a Szentírásban, az Ószövetségi részben legalábbis. Találkozhatunk ezzel a lényel, amely mindig a földhöz, mindig a föld alatti világhoz kapcsolódott, vagy a pusztító hatalmassághoz, a tengerhez. A Jelenések könyve leírja azt is, hogy a sárkány, az ősi kígyó nem más, mint az ördög. És ez a megállapítás érvényes más kultúra, más kultúrák sárkány képzetére is. Valami olyan erőt jelképez mindig ez a lény, ami az embert húsba köti, az elpusztítására tör, és a teljességből zárja ki. 3 igét olvastam fel a mai Isten tiszteletünk alapigéiként. 3 ige híven adja át Böjt első vasárnapjának az üzenetét, mégpedig az az üzenet, hogy néven nevezi az ellenséget. Az első ige az úgynevezett ősevangélium Mózes első könyvéből. A bűneset után történik, és azt írja le, hogy mi lesz az emberpár és a kígyó büntetése. Az ember élete megnehezedik, a kígyó pedig hasoncsúszásra ítéltetik, és arra is, hogy az asszony utóda rátapos. E kígyóra való taposást mindig Krisztus győzelmére értették már az ősidők óta, és innen az ős evangélium elnevezés. A második ige, a 91. Zsoltár pedig arról szól, hogy az Istenben bízónak nem ártanak a földi veszedelmek, nem árt a betegség, a ragály, az ellenség, és az ószövetségi ember számára pusztító démonokat jelentette. Sőt, ahogy az alapígénk a 13. vers írja, még a kígyóra, oroszlánra és sárkányra is rátapos. Tehát azokra a lényekre, amelyek az akkori ember számára a gonoszság metaforái, jelképei voltak. A 3. igénk ugyanabból a történetből egy részlet, amelyet néhány hete hallhattunk itt a templomban, Krisztus megkísértése a pusztában. Akkor a Márk evangéliuma alapján vizsgáltuk meg a történetet, most azonban a Máténál található változat egy sajátságos elemét olvastam fel, azt, hogy Jézus böjtölt a pusztában. Ezt Márk nem írja le. Mindhárom alapigében az a közös, hogy bennük egy dráma kibontakozásának részleteit fedezhetjük fel. Egy küzdelemről van szó ezekben a történetekben. Lássuk meg tehát, hogy mi ez a küzdelem. Mi ennek a küzdelemnek a végkifejlete, és végül arról szeretnék szólni, hogy mi keresztények hogyan vehetünk részt benne, különös tekintettel az előttünk álló bőti időszakra. Mi ez a küzdelem? Egy világdráma szemtanúi lehetünk, ezt nagyon leegyszerűsítve mondhatnánk úgy, hogy a jó és a rossz küzdelme, hogy legalább addig eljutunk, hogy nem csak a jó létezik, hanem van egy ellenpólus. Talán ezt a kettősséget fejezi ki az, hogy az Éden kertjében található volt a jó és rossz tudás fája, amely tulajdonképpen akkor indítja be a valóságos bűntörténetet, amikor az ember leszakít róla egy gyümölcsöt. E ponton nem kerülhetjük meg a kérdést a bűnnek a kezdetén, azt a kérdést, amely ősidők óta foglalkoztatja az embert, aki nem csak az élelemig lát el, és nem csak a gyomrával tud gondolkozni, az a kérdés, hogy honnan ered a gonosz? Honnan ered a bűn? És nyilván az is felsejlik ezekben a kérdésekben, hogy miért van egyáltalán bűn. Az ókori zsidó gondolkozás nem tudott erre egyértelműen választ adni. Hiszen egyrészről azt mondták, hogy a bűn az emberi eredetű. Itt a történet, az édenkerti bűnbeesés története. A bűn az embertől ered, mert az első emberpár vált engedetlenné, és utána indultak el a bűn útján. Egy másik megfontolás szerint a bűn túlvilági eredetű. Túlvilági eredetű, mert arról van szó, hogy a kígyó csábította el az asszonyt. És később arról is van szó, hogy az Isten fiak a földre jöttek, azaz angyalokként a földre érkeztek. De már az Úr Jézus Krisztus is, aki a világ teremtése előtt létező volt, azt mondja Lukács evangéliumában, hogy látám a sátánt, mint villámlás lehullani az égből. A válasz arra tehát, hogy honnan ered a bűn, a gonoszság, talán legbölcsebben így foglalhatnánk össze, az ember és a túlvilági teremtmények engedetlenségéből. És még ebben is az Isten magasztalásáig kell eljussunk. Akármilyen furcsán hangzik, az Isten magasztalása rejlik abban, hogy létezik bűn a világban. És miért mondom ezt? Azért, mert az Úr a bűn lehetőségét beleteremtette ebbe a világba. Beleteremtette az Éden kertjébe is azt a bizonyos fát, ami a tilalomfa volt, amelyről nem szabadott szakítani. Beleteremtette, mert nem rabszolgának, és nem kényszerpályára állított életűnek alkotta meg az embert, sem az angyalokat, hanem szabadságot adott nekik. Súlyos dolog ez a szabadság. Ő tehát nem manipulátor, nem foszt meg az akaratunktól. Azonban abban a pillanatban, amikor elpártolunk, akkor veszítjük el a szabadságot. Akkor válunk rabbá, mert minél távolabb vagyunk az Istentől, annál kisebb a mi szabadságunknak a foga, és minél közelebb vagyunk hozzá, annál inkább megszabadulunk rabságainktól. Ami tehát nem Isten szerint való, ami nem tőle való, az ellene, és ellenünk van. Isten kegyelme tehát az, hogy az embernek szabadsága van, és bizony ez egy kétesélyes dolog, és rajtunk áll, hogy hogy döntünk. Isten tehát ezzel az ősi kígyóval harcol. Ennek az engedetlenség a bűn útjára csábító ősi kígyónak tapossa a fejét, ezt a sárkányt akarja legyőzni, aki saját engedetlenségén túl, saját bűnös gondolatain túl másokat is erre akar rávenni. Másokat is bajba sodor, elveszi szabadságukat, elveszi az áldásokat, és hát alaptulajdonsága, ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy az ember életére tör. Így harcol Isten ezzel a kígyóval, és a harc szintere nem valami tőlünk távoli, független hely, ahogy a holtengeri közösség elképzelte, hogy a mennyben folyik a harc Mikael arkangyal vezetésével, hanem ez a harc itt folyik, nagyon közel hozzánk, a mi életünk e harcnak a szintere. Mert ha legyőz a sátán, az bennünk teszi meg, és ha Istennek adjuk át magunkat, akkor az is bennünk történik. Azonban távol legyen tőlünk, hogy azt gondoljuk, azt képzeljük, hogy a jó és a rossz, az Isten és a sárkány, mint két egyenlő fél harcol. Szó sincs erről. Sok keleti eszmerendszerben a jó és a rossz egyenlő mértékben található meg a világban, és küzdenek egymással. Az első két alapige egyértelműen megmutatja, hogy milyen viszony áll fenn az asszony magva és a kígyó, illetve az Istenben bízó ember és a sárkány között. A gonosz alárendelt szerepben van mindig. Ez az ő sorsa. Míg a tanítványoknak is azt mondta az Úr Jézus, hogy íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején is semmi sem árthat néktek. Hogyha a tanítványoknak ilyen hatalma van, akkor mennyivel inkább nagy az ereje az Istennek. Akkor mennyivel inkább győzedelmeskedik minduntalan, és lesz egy végső győzelem is. Egyértelmű tehát, hogy ki lesz a győztes. Itt a felek közül csak az Isten kerülhet ki diadalmasan. A gonosz erőknek a napjai tehát megvannak számlálva. Ezt az ősi igazságot találhatjuk meg az ős evangéliumban. És ez az igazság érte el tetőfokát az apokaliptikus vigasztaló irodalomban, amelynek Dániel könyve és a jelenések könyve a legszebb példái. Mindkét bibliai könyvben arról van szó, az a központi téma, hogy a gonoszság napjai megvannak számlálva. Hogy a gonosz uralma csak egy behatárolt időszakban érvényes, hogy ugyan van kezdete, de lesz vége. És mindezek felett az örökkévaló Isten, az Úr. Egy bizonyos korszakig tart tehát, és az örökkévalóság mértékével mérve ez csak egy szempillantás. Megvannak számálva tehát a napjai. És ez a biztos tudás az, ami a zsoltárossal, az ószövetségi emberrel kimondatja, oly magabiztosan, oroszlánon és áspiskígyon jársz. Megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Vége lesz az ő uralmának, a legyőzetése oly biztos, azonban a hátra levő időben mégis szedi az áldozatait. Mert tudja, hogy közeleg a vég. Ezért írja Péter apostol, ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. De ez az a szituáció, amit az első gyilkosnak is mondott Isten, hiszen így szólította meg Káint. A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. Igen, bármennyire is eldőlt már a harc, a csata még nem ért véget. Nem ért véget, és ez arra kötelez bennünket, keresztény hívőket, hogy legyünk éberek. Legyünk éberek, mert a Szentírás szerint is akár több feje is van a szörnynek. Ez azt jelenti, hogy nagyon ravasz, nagyon intelligens. Emlékezzünk a bűneset történetére, amely így kezdődött, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál. És már el is érkeztünk ahhoz, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Mi közünk van nekünk, Krisztus hívőknek, ehhez a harchoz, a gonosz elleni küzdelemhez. Ahogy említettem, a jó és a rossz, az Isten és a gonosz küzdelmének szintere a mi életünk. Tehát fontos ezt tudnunk. Ugyanis az ördög legnagyobb csalása az, hogy nagyon sok emberrel elhiteti magáról azt, hogy nem létezik. Azt mondja, hogy nincs ördög, nincs gonosz. A bűnre kimondja az okosságot. Kimondatja más emberekkel, hogy nincs is bűn. Mindent meg lehet magyarázni, mindent meg lehet érteni, maximális toleranciával és empátiával kell viseltessünk. Igen, ez a mai világnak a trendje. Nincs bűn, csak egy természetes vágy. Nincs bűn, csak vele született hajlam. Nincs bűn, csak megélhetési szerzés. Nem bűn csupán, csak a versenyszellem kiélése. Mennyire ismerősek ezek a szlogenek. És így lassan-lassan eltűnik a bűn a mai világból, és azt veszük észre, hogy egyetlen egy fő bűn létezik már csak. Az, hogyha valaki ez ellen a hazugságrendszer ellen felmeri emelni az ő szavát. Vagy ha valaki ez ellen mer szólni. Igen, testvérek, nyilvánvaló, hogy ez van a mai közéletben. és bizony az önkényessé váló állam is e kategóriába tartozik. De hogy mennyire nem új ez a gondolat, hadd idézzem Ezékiel prófétát, aki a hatalmaskodó, basáskodó Egyiptomról következőket mondja. Oroszlán voltál a népek között, de véged lett. Mint egy sárkány a tengerekben, hullámokat vertél folyóidban. Már az ószövetségi ember is látja, hogy mennyire lakozást tud venni a gonosz az állam struktúrában. De Dániel könyvében is ilyen szörnyek festi le a világ birodalmakat a Szentíró. De még a modern korból is van erre példa, hiszen Hobbes Leviatánnak nevezi az államot. Miért van ez így? Miért van az, hogy ilyen természete van az államnak? Talán azért, mert az állam vindikálja magának a jogot, hogy élet és halál ura legyen, és mindemellett a vezetők legtöbbször nem a jó erkölcsnek, hanem a legalantasabb ösztönöknek engedelmeskednek. Ahogy Lord Acton megfogalmazta, a hatalom mindig megront. Teljes hatalom teljesen megront. És hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a legtöbb háború nem a nép akaratából történt. A legtöbb háború egy szűk réteg érdekét szolgálta. Nagyon sokszor családi perpatvar, uralkodó házak közötti feszültség volt egy-egy háborúnak a forrása. A világi hatalom tehát a gonosz erők egyik fő garázdálkodási területe. És ez ellen talán igazunk is van, amikor azt mondjuk, hogy szinte lehetetlen küzdeni. Mert van egy másik szintér is. Van egy másik szintér, azon viszont kell küzdenünk, és ez a másik szintér a mi életünk, a mi személyes hitünk, a mi lelkünk. És hogyha ezen a területen, ebben a szférában megnyerjük a küzdelmet, és Krisztus által győzelemről győzelemre jutunk, akkor csodálatos módon megtörténik az, hogy a keresztény ember kovászként hat a környezetére. Mint világító torony élhetünk. Mert bizony a mi életünkben is vannak ilyen küzdelmek. Bizony olykor megrémítenek bennünket is a szörnyek, és bennünket is megkísértenek, a mi lelkünket is megkísértik a mélyről jövő sárkányok. Mik ezek? Tisztátalan vágyak, bűnös hajlamok, megalkuvó döntések, és mindenek mélyén legalantasabb önzés. A legegyszerűbb lenne talán azt mondanom, hogy küzdjünk el ezek ellen, hogy vegyük fel a harcot, győzzük le ezeket, azonban gyakran azt tapasztalom, hogy sokszor kell legyőzetnünk ahhoz, hogy egyszer legalább győzelmet arassunk egy-egy kísértés felett. Mert Jézus meg tudta tenni, hogy 40 napi böjt után azt mondta a kenyérrel kínálónak, hogy nem. Azonban mi nem lennénk képesek erre. Elesett voltunkban kézenfekvő az egyetlen út, amelyet így fogalmaz meg az apostol, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Gyengék vagyunk, és Krisztus segítségét kell kérjük. Krisztus segítségét egy-egy feszültséggel teljes helyzetben, egy-egy kísértés közepette, és a módszer nagyon egyszerű, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Mondja ezt az apostol a korintusiaknak, de úgy gondolom, hogy érti ezt mindannyiunkra. Ejtsünk fogjul minden gondolatot, amely rossz felé vezetne. Krisztusra kell bízni a problémás élethelyzeteket, és így rabul ejthetünk minden gondolatot, és akkor elmondhatjuk a 91. Zsoltár szavaival, hogy a felséges rejtekében lakunk, és a mindenható árnyékában pihenünk, hiszen a gondolat, a szív, a bűnnek a csírája, és Jézus Krisztussal hadakozhatunk csak egyedül, és reménységünk szerint vele együtt részesedhetünk a győzelemben. Így lehetnek győztes csatáink, és biztosak lehetünk abban, hogy a háborút is megnyerjük. Ilyenkor böjti időszakban, a tavasz közelettével meg kell tegyük a lelki nagytakarítást, és fel kell tenni azokat a kérdéseket, amelyek erre a dologra vonatkoznak, hogy mennyire vagyunk éberek. Mennyire tudjuk általa rabul ejteni gondolatainkat. Azon legyünk, hogy minél inkább tudjuk ezt megcselekedni. ezt adja meg az ő kegyelme által mindannyiunknak, hogy egyre inkább legyen igaz, életes valóság, dicséretünk szava, ha a pokol hada hány tört, Jézus maga áll tört. Jézus maga áll ört, Jézus, aki 40 napig böjtölt, mi is egy 40 napos böjti időszak elején vagyunk. Sok mindentől megtartóztathatjuk ilyenkor magunkat, azonban igénk arra biztat, hogy tartsunk gondolatböjtöt. Még a rossz gondolatok szelét is tartsuk távol magunktól Jézus segítségével. Ezt megcselekedve, még a külső és a belső sárkányok ellen is győzedelmeskedhetünk az ő ereje által. Ezért könyörögjünk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te, aki kísértéseket szenvedtél el, te, aki böjtöt tartottál, hogy messiási munkádat megpróbáltan, kipróbáltan kezd. Te, aki ember voltál, és tudod, mit jelent ez a küzdelem, kérünk, segíts rajtunk. Segíts rajtunk, mert elesettek vagyunk, mert gyengék vagyunk, és oly könnyen birtokba vesznek ezek a vágyak, ezek a bűnök, amelyek láthatatlanul belopóznak a mi életünkbe. Így áld meg a mi családi körünket. Így áld meg, hogy azokkal tudjunk együtt bizonyságot tenni rólad, akik oly fontosak a mi számunkra. És könyörgünk gyülekezetünkért, hogy hadd tudjunk összetartani, hadd tudjuk egymást támogatni, és egymás életében ne a hibákat, ne a visszás dolgokat keressük, hanem az, hogy hogyan segíthetünk, hogy hogyan lehetünk igazán testvérek, ami azt jelenti, hogy barátok. És kérünk, áld meg a betegeket, áld meg a testi-lelki szenvedést hordozókat. Könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk egyházunkért, és kérünk, áld meg magyar népünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.